6,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Egerben is bemutatják a Fekete Szárú Cseresznye című darabot. Tanulmányi délutánra hívta hallgatóit és az érdeklődőket a Sárospataki Református Hittudományi Akadémia. 200 millió forintból 3,5 kilométer hosszan újulnak meg utak Tiszalökön. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. Hunyadi Sándor Fekete Szárú Cseresznye című színjátékát tekinthetik meg az egriek a Kemény Ferenc sportcsarnokban a Nemzeti Összetartozás napjának előestéjén, június 3-án. A Miskolci Nemzeti Színház nagy sikerrel játszott színdarabját az egri önkormányzat közreműködésével láthatja ingyenesen a közönség. A jegyigénylés internetes regisztrációhoz kötött. Mirkóczki Ádámot, Eger polgármesterét hallják.
2020 év elején volt alkalmam látni Miskolcon a Nemzeti Színházban a Fekete Szárú Cseresznye című darabot. Azóta bennem folyamatosan motoszkált az a gondolat, hogy valamilyen úton módon ezt Egerbe kellene hozni, de nyilván ennek elsősorban nagyon komoly anyagi feltétele van, hiszen egy ekkora stábot, ekkora technikai igényt, zenekart, műszakot, mindent mozgatni azért az nem egy olcsó dolog. És azóta kerestük annak a lehetőségét, hogy milyen apropóból, milyen forrásból hogyan tudnánk ezt megvalósítani. És szerencsére sikerült megtalálni a megoldást, amikor tavaly év végén pályáztunk a Profili Alapítványhoz, ahol kifejezetten támogatott a határon túli magyar kérdéssel kapcsolatos, akár kulturális, akár egyéb események megvalósítása. Ezt a pályázatot sikerrel vettük egy egri magánszemély részével. Itt szándékosan nem én szerettem volna, mint polgármesteri minőségemben pályázni, ezért más vette a nyakába ezt a feladatot. A lényeg, hogy ez a pályázat győzött, és magának a produkciónak a fő költségét, azt ez az alapítványi támogatás le is fedi. Amit Eger városának hozzá kellett tenni, az lényegében az a speciális technikai háttér, amit a körcsarnokban tudni kell biztosítani, színpadvilágítás, hangosítás, úgyhogy ezt a város meg örömmel megteszi, hiszen, ha jól sejtem, amióta létezik Magyarországon a Nemzeti Összetartozás napja, ennyire méltó módon Egerben megemlékezés szerintem még nem volt. Ezért is kuriózum. A másik pedig az, hogy magán a darabon túl, ami szerintem kortól, nem tudom, politikai szimpátiától függetlenül szerintem mindenki számára egy nagyon nagy élmény lesz. Én azt gondolom, hogy ami még fontos, hogy azokra is tudtunk gondolni a támogatásnak hála, akik anyagi értelemben nem tehetik meg, akár még Egerben sem, hogy rendszeresen színházba látogassanak, azt meg pláne nem, hogy mondjuk Budapestre, Miskolcra vagy Debrecenbe utazzanak, és ott fizessenek be valamilyen színházi előadásra. Most igazából csak egy internet elérés kell, hogy sikeres regisztráljanak, és gyakorlatilag minden egri számára ingyenesen biztosítjuk annak lehetőségét, hogy ebben az élményben része legyen. Úgyhogy én nagyon biztatok arra mindenkit, hogy lehet regisztrálni. A technikai feltételeket nyilván több fronton és több fórumon el fogjuk mondani, és el fogjuk magyarázni mindenkinek. Nagyon egyszerű lesz. 670 férőhelyet tudunk biztosítani. Ezen 670 férőhely mindegyike teljes rálátás, tehát nem lesz korlátozott rálátás, hogy csak a színpad felét látja, vagy csak a zenekart látja, vagy csak a színpadot, de a zenekart nem. Úgyhogy nagyon remélem, hogy mindenkinek, aki része lesz június 3-án a körcsarnoki estének, annak egy életre szóló élmény lesz.
Hunyadi Sándor Fekete Szárú Cseresznye című színjátékáról Szűcs Artúrt, a Miskolci Nemzeti Színház rendezőjét hallják.
Amikor rendezőszakos voltam, akkor ugye nagyon sok darabot kell elolvasni, és hát volt egy ilyen szellemi batyum, amiben így bekerültek darabok, és ez az egyik volt, már akkor kiválasztottam, és aztán pont mielőtt megrendeztem volna, Újvidéken, Szabadkán rendeztem, és ugye ez a darab, ez az első felvonás még Magyarország, második felvonás már Szerbia, és valahogy akkor éreztem azt, hogyha odasodort engem az élet. Ráadásul a kezdő jelenet az tulajdonképpen az akkori Hungária Hotelben játszódik, ami most Szabadkán az épülő Nemzeti Színház. Vagy Népszínház, nem tudom, hogy mi a neve pontosan. És valahogy azt éreztem, hogy úgy egybeértek a dolgok, és akkor én elmentem a szabadkai levéltárba, ott nagyon sok katonának a leveleit olvastam el egyáltalán erről a korszakról, és úgy éreztem, amikor hazajöttem, hogy most van itt az ideje, hogy én ezt megrendezem. Babra zenekart kértem föl, akik délszláv zenét játszanak többek között, és hát úgy valahogy körbeért a dolog, és megérhet erre. Hogyha még egyszer visszatérve, hogy az első felvonásban még Magyarországon vagyunk, majd a második felvonásban már Szerbiában, hát akkor az eléggé érthető, hogy miért. Ez egyébként ez egy szerelmi háromszög, tehát ott a képen is látható három főszereplő között ez úgy működik, hogy a jobb oldalt álló Lajos András, ő a szerb férjet játsza, egy szerb felesége van, és ő egy magyar férfi elszereti. Én úgy képzelem, hogy amíg mi Miskolcon színházat csinálhatunk, ezzel a csapattal, aki ott vagyunk, a művészeti tanáccsal együtt, ez menni fog. Úgyhogy remélem, hogy minél tovább.
Mennyiben más előadni egy darabot egy kőszínházban, mint egy sportcsarnokban, befolyásolja ez ön szerint az előadás minőségét, mondjuk?
A minőségét az biztos, hogy nem befolyásolja, de az biztos, hogy a színészek lelki állapota attól, hogy eleve ez egy ilyen rangos meghívás, egy ilyen helyen adják elő, nyilván emelkedettebb a hangulata a minden színész lelkének, úgyhogy valószínűleg egy nagyon különleges este lesz annak, aki ezt megnézi.
Kiknek ajánlaná ezt a darabot, akár gondolok itt korosztályra is?
Leginkább a fiataloknak, azért, hogy egy picit tekintsenek bele abba, hogy mi is történt 100 évvel ezelőtt.
A Facebookon vagy az egermozi.hu oldalon lehet regisztrálni az ingyenes előadásra. Minden egri 2 jegyet kérhet. Emelte ki Berényi Tamás, az Agria Film Kft. Ügyvezetője.
Nagy öröm számunkra, hogy részt vettünk ennek a programnak is a megszervezésében. Idén indítjuk útjára a Városi Programirodát, ami az Agria Film Kft. Társaságnak egy divíziója lesz. Gyakorlatilag már az elmúlt években is mi foglalkoztunk itt nagyon sok rendezvényesemény megvalósításával. Idén sem lesz ez másképp. Összesen több mint 100 nap találkozhatnak velünk a vendégek Egerben, a Dobótéren, a Szépasszonyvölgyben, a Végvári Vitézek terén, és most a Körcsarnokban is. Mai nappal fog elindulni a Facebook esemény, ahol a jegyfoglaló linket megtalálhatják a nézők, de ugyanígy az egermozi.hu-n is megtalálják ugye ezt a linket, és ezáltal le tudják foglalni, ott megadják ugye az adataikat, és az nagyon fontos, hogy egri lakcímkártya kell ugye a látogatáshoz.
Tanulmányi délutánra hívta hallgatóit és az érdeklődőket a Sárospataki Református Hittudományi Akadémia. Az előadások fővonalát a lelkész, mint személy adta. Dr. Nagy Károly Zsolt tudományos rektorhelyettes előadásában főleg képek segítségével mutatta be korunk lelkészeit és megjelenésüket. A tanulmányi délutánt egy kiállítás megnyitása is színesítette, melynek alkotója az egyetem egykori diákja volt, mondta el a rektorhelyettes.
A délutánnak 2 célja van. Alapvető célja az, hogy ezzel az előadás sorozattal, a tanulmányi délutánnal kapcsolódunk be a tudományünnepe programsorozatba. Ezt ugye a Magyar Tudományos Akadémia indította. Minden intézménynek, vagy különböző intézményeknek van lehetősége ebbe bekapcsolódni. Mi ezzel neveztünk idén ebbe a programba, tehát hogy ünnepeljük a tudományt, ünnepeljük a saját magunkról, azokról a problémákról való gondolkodásnak a lehetőségét és adottságát, amik nekünk adattak. A másik célja pedig az, hogy tanulmányi délutánról van szó, tehát hogy azokat a hallgatókat, akik a számunkra a kezünkbe adattak, akik felé küldetésünk van, azokat a hallgatókat hívjuk. Most az órák délután elmaradtak, és ezeket az előadásokat hallgatják ők is. Ezekről a témákról fogunk közösen beszélgetni. Azért jók ezek a délutánok, mert ilyenkor koncentráltan lehet egy témára fókuszálni. A lelkészképről beszélek, arról, ahogyan a lelkészek a nyilvánosság előtt, vagy a nyilvánosság és a privát szféra határán használt fényképeken a fénykép korszakában a 19. század második felétől a 20. században megjelennek. Azért érdemes erről beszélni, mert hogy a fényképeknek az ilyen típusú használata, tehát egyfelől egy kicsit a nyilvánosságnak, a sajtóban a való használata, illetve az, ahogyan saját magukat megjelenítik családi körben, vagy éppen a hivatásuk gyakorlása közben, a fényképeknek az ilyen használata a saját identitásuk visszatükrözésének a lehetőségét és módjait adja az embereknek a kezében, és az arra jó, hogy saját magunkat mutatjuk föl saját magunknak, mint egyfajta ideális képet állítjuk magunkat magunk elé, lelkészek palástban, Bibliával a kezükben, vagy éppen családi körben. És én azt fogom megvizsgálni, hogy azok a képek, amiket a lelkészek állítanak így magukról maguk elé, azok mennyiben különlegesek, mennyiben más egy református lelkésznek az ilyen képhasználata, mint egy katolikus papnak a képhasználata, illetve mennyiben sajátos mondjuk egy polgári társadalom képhasználatához viszonyítva. Az volt a célom egyfelől, hogy egy olyan kiállítás sorozatot indítsunk el itt a Pataki Teológia Zsibongó galériájában, ahol saját növendékeinket, vagy református lelkészeket, akik jól fotográfálnak, nem feltétlenül fotóművészek, de a képalkotáshoz értenek és jó képeket hoznak létre, ezeknek a munkáit mutassuk meg, azt mutassuk meg, hogy ők hogyan reflektálnak arra, ami a mi egyházi valóságunk, ami az egyházi életünk. A kiállítás Fórián Andrea nagyváradon élő fotográfus anyagát mutatja be. Andrea nálunk végzett református közösségszervező alapszakon, és most nálunk tanul református közösségszervező mesterszakon. Itt egy templom fotogrammák című kiállítás látható, alapvetően fekete-fehér vagy egy picit módosított fekete-fehér képekről van szó. Az alkotó ebben a szó összetételben, hogy templom fotogrammák, a kaligrammának és hasonlóknak a mintájára egy olyan kiállítást rakott össze, és erre utal ez a szó, ahol a képek és a képekhez kapcsolódó zsoltár szövegek együtt fejezik ki azt, hogy hogyan mutatkozik meg számára, az alkotó számára látható módon és megtapasztalható módon a transzcendens ezekben a terekben.
200 millió forintból 3,5 kilométer hosszan újulnak meg utak Tiszalökön, ahol szükséges szélesíteni, kátyúzni, patkát kialakítani, aknafedőlapokat szintbe helyezni és aszfaltozni is fognak a szakemberek. A részletekről Gömze Sándor polgármestert hallják.
Két rétegben kapnak aszfaltot, és a patkát is rendezzük, és remélem, hogy több évtizedre rendben lesznek ezek az utak, és bizony van még dolgunk bőven, hiszen sok kisebb utca van, amelyek nem fértek bele a pályázatba, pontozásos rendszernek a mi voltából, és azokat megpróbáljuk majd önerőből, vagy esetleg, ha hazai forrás lesz, abból. A lakosságnak nagyon fontos, hogy mi, mint kisváros, amit működtetünk intézményrendszert, a szolgáltatások minősége is megmaradjon, vagy inkább javuljon, és most van egy elnyert pályázatunk, ezt azért emelem ki, mert nekem mindig nagyon fontosak a betegek és az idősek. És az egészségügyi központban egyrészt a csapadékvízelvezető rendszerét megújítjuk, másrészt a labor és a fizikoterápia eszközeit bővítjük és korszerűsítjük, ezáltal még jobb szolgáltatást fogunk nyújtani a rászorulóknak, és még most harcolunk egy tartaléklistás pályázatunkért, ami egy népkonyha, ez egy közel 400 milliós beruházás, ugye itt gondolva a szociálisan rászorultakra szeretnénk ezt a szolgáltatást megvalósítani.
Most pedig Vinnai Győzőt, a térségországgyűlési képviselőjét hallják.
Ez a tiszavasvári járásban található térség benne Tiszalökkel, amely több mint egy 5000 fős kisváros és ilyen városi hangulatot áraszt magából. A 36-12-est újítottuk föl a tiszalöki borozótól egészen a Andrássy kastélyig, ha mondhatom, hogy Tiszadobig, és előtte pedig a 36-os útig. Tehát a megyeszékhelyről Tiszalök kiváló úton elérhető, ráadásul a megyeszékhely elkerülő útja is 2019-ben bővült, ez azt jelenti, hogy az autópálya is már néhány éve elérhető. És most pedig az önkormányzati utakra, a belterületi utakra koncentrálunk, mert ez javítja az itt élők életminőségét.
regionális híreink végén az időjárásról. Szerdán napos időre számíthatunk gomoly és fátyol felhőkkel, helyenként előfordulhat záporzivatar, a délkeleti-keleti szelet sokfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 7 és 12 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 20 és 25 fok között várható. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. május 14-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Új játszótérrel bővült a Miskolci Vadaspark. Már használható a Gyöngyösi Városkártya. Ezek mai műsorunk főbb témái. Új játszótérrel bővült a Miskolci Vadaspark, amely egy 40 főt befogadó játékvárral, 24 játékelemmel, kötélpiramissal és egy mászófallal is gazdagodott. A 16 millió forintos beruházás tartalmazott még két mozgáskorlátozottaknak készített játékot is. A részletekről Kovács Imre, a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Szolgáltatási vezetője adott tájékoztatást.
Úgy gondolom, hogy 2021 volt az a időszak, amit meg lehetett úgymond indulnunk. Előtt a Covid azért mindenkit minden megátolt. 21-ben áttekintettük, hogy mik a költségvetési lehetőség, mi az, amit itt végre tudunk vinni, és akkor indult meg a panoráma útnak a térkövezése. Az első lépcső csak 1300 négyzetméter volt, ide is sikerült szponzorokat, támogatók szerezni, és így 2500 méternyi térkő lett az előtti zuzalékos és botladozó úthelyre fölépítve. Természetesen járt az eszünk, hogy én egyszerűen fogalmazzak. A Vadasparkban lévő üvegszálos hálót összeköttettük mindent, és most is jelenleg mindenütt van internetterelés, tehát ingyenes wifi van a Vadasparkban, tehát bárki rá tud csatlakozni. 22-ben az energiaválságra úgy reagáltunk, hogy a gázfűtést csökkentettük, és alternatív fűtési módba fával, lehulló fával tudunk fűteni, vagy két helyiségünket. És onnantól indultam, mert játszótérnek a fejlesztése. Az első játszótéri felújításnál merült fel az az igény, mivel nagyon sok gyermek, amikor kijönnek, nézik az állatokat, hogy pihenésképpen szülők leülnek, és akkor gyerekek is valamit csinálnak. És láttuk, hogy ott kevés az a kapacitás, ami van, és akkor született meg az az ötlet, hogy ide keresünk támogatókat, akikkel létre tudjuk hozni ezt a játszóteret. Tehát a játszótérnek az, miért megvettük az elemeket, az 16 millió forint körüli összeg, minden egyéb munkát és anyagot az a Városgazda, valamint a állatkert termelte ki, hogy az elvégzésre kerüljön. Tehát a Városgazda dolgozói, karbantartói, az állatkert dolgozói karbantartói, és ezt szeretném meg is köszönni nekik, mert nagyon szép munkát végeztek.
Most Jánosi Ferencet, az állatkert vezetőjét hallják.
Nagyon örülök ennek a sok vidám gyereknek, aki itt játszik körülöttünk. Tehát az állatkert látogatói alapvetően gyerekek, és a gyerekek hozzák el általában a szüleiket, ha állatkertbe akarnak menni. Tehát nekünk a oktatáson, a szemléletformáláson túl nagyon fontos az, hogy jól is érezzék magukat, és hát egy gyerek igazán egy játszótéren érzi jó magát. Több nagy játszótéri eszközzel találkozik, aki ellátogat minket. Van egy nagy mászóvárunk, ezen 11 darab játszótéri eszköz található, lehet kötélen mászni, meg csúszdázni, falat mászni, tehát igazi kihívás azt gondolom a gyerekeknek. Van egy kötélpiramis, ez mint ahogy a neve is mutatja, egy kötélből készült piramis, szintén egy ilyen mászóeszköz, illetve van még egy másik ügyességi eszköz, ahol tudnak húszni-mászni a gyerekek. Van mérleghinta, fentebb van a fogyatékkal élő gyerekek számára is használható, tehát kerekesszékkel is használható forgójáték, illetve a régi játszóterünket is, amit 2022-ben újítottunk fel utoljára, oda is elhelyeztünk két új rugós játékot, illetve egy olyan egyszemélyes játékot, ahol szintén kerekesszékes kisfiú lány is tudja használni. A napi rutin az nem változik, függetlenül attól, hogy van szezon vagy nincs szezon. Alapvetően ezzel a játszótérrel igyekeztünk elkészülni, hogy ha már beindulunk, akkor legyen mivel játszani a gyerekeknek. Most megy a festés, mázolás, a téli nyomok eltüntetése. Szépen virágoznak a virágos kertek, tehát én azt gondolom, hogy ügyesen fölkészültünk a szezonra.
Már használható a gyöngyösi városkártya, melyeket a keddi és csütörtöki napokon lehet kiváltani a Városháza ügyfélszolgálatán, de az applikáció már letölthető. A kártya célja, hogy azonnal elérhetővé váljanak a helyieket érintő legfontosabb információk, és hogy közelebb hozzák a helyi vállalkozásokat a fogyasztókhoz. A kártyával rendelkezők többek között olcsóbban vásárolhatnak parkolóbérletet, úszó vagy mozi jegyet, de valamennyi városi cég szolgáltatásait kedvezményesen vehetik igénybe. A részletekről Hisz György polgármestert hallják.
Tavaly kértem egy megerősítést a testület többségét, hogy gondolkodhatunk-e városkártya bevezetésbe, akkor zöldöt kaptunk, és a Média Kft-t bíztuk meg vele, hogy készíts elő. Ő pedig talált olyan szolgáltatót, aki budapesti kerületbe, más városokba már bevezetett ilyet. Megteszteltük, megnéztük, bemutatták, nagyon jó. És ennek hatására döntött úgy a testület, hogy igen, megadja a szükséges forrást, sőt, még ösztönző kedvet is, pici nagyobb kedvet akar a lakosoknak, hogy gyorsan regisztráljanak, mert akkor talán gyorsabban fog elterjedni, rengeteg jó szolgáltatás, ahol tényleg komoly kedvezmények vannak. Amikor a városkártyáról beszéltünk, akkor is tiszta volt, hogy első körben, akár azzal is, hogy úttörőként, példamutatóként bevonjuk a várost, a város cégeit, akik olyan lakossági szolgáltatást nyújtanak, ahol lehet érvényesíteni a városkártyával kedvezményeket. És szolgáltatók a cégek felé, az üzletek felé, pedig az volt a eredeti elképzelés, ami felé most is megyünk, hogy helyi gyöngyösi cég, nem multicégeket hozzunk kedvezményes helyzetbe, és lehetőleg minden üzlettípusból egy-kettő szeretnénk megkérni, tehát mit lesznek majd biztos, hogy kozmetikus lesz, virágbolt lesz, elektromosbolt, cipőbolt, de a helyiek, tehát nem szeretnénk nagy multiknak, elsősorban szeretnénk a helyi kereskedelmet, a helyi vállalkozókat helyzetbe hozni. És így jött szóba, mint amiből legtöbbet fogyasztunk az élelmiszer, helyi, nagyon régi gyöngyösi cég, és neki van egy komoly szupermarketja, de még a Dombi ABC-n is kiterjed ez a kedvezmény. És ők felajánlottak, mivel azt mondtuk, hogy ők partnerek lesznek elsőként, a vezérigazgató még megtoldotta újabb 2000 forinttal, tehát egy család elmegy négy főről vásárolni, és mind a négyen érvényesítik a városi kupon 2000 forintját, és az 16000 forint kedvezményt, magyarul a heti bevásárlást meg tudnak ejteni. Ez az első 5000 emberre vonatkozik, hát reméljük, hogy népszerű lesz, és aztán vannak azok kedvezmények, amiket bevezetünk most, azonnal be fogunk vezetni ebbe az évbe, és reméljük, hogy elindul a csapat azzal, képviselők is, sok mindenki, hogy próbáljuk a vállalkozókat is becsatornázni, de úgyhogy ez az év biztos még a felfutás éve lesz, de remélem, hogy ahogy más városban is népszerű lett, elfogadták, így gyöngyösen is fogják alkalmazni.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! A mikrofonnál a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A katolikus egyház által 2025-re meghirdetett Szent Év idén december 24-én veszi kezdetét a Szent Péter Bazilika Szent Kapujának megnyitásával, és 2026. január 6-áig tart, jelentette be Ferenc pápa a Szent Évre vonatkozó bulla közzétételével. A Szent Év a hagyomány szerint a római bazilikák úgynevezett Szent Kapuinak megnyitásával kezdődik. Azokról a bejárati ajtókról van szó, amelyeket két Szent Év között befalaznak vagy zárva tartanak, és kizárólag a Szent Év elején a mindenkori pápa töri át őket egy kalapáccsal vagy tárja ki azokat. A bazilikák Szent Kapuin haladnak át a Szent Évben Rómába érkező zarándokok. a 2025-re meghirdetett Szent Év a Szent Péter Bazilika Szent Kapujának megnyitásával kezdődik idén december 24-én. A következő a Lateráni Szent János Bazilika Szent Kapujának megnyitása lesz december 29-én. 2025. január 1-én a pápa a szintén római Santa Maria Maggiore Bazilika Szent Kapuját nyitja meg. Végül január 5-én az egykori városfalon kívüli Szent Pál Bazilikájét. Az utóbbi három bazilika Szent Kapuját 2025. december 28-án zárják le ismét. A Szent Péter bazilikáit pedig 2026 vízkeresztjén, vagyis január 6-án. Az tesz végleg pontot erre a szent évre. A pápa döntése szerint a szent évet megnyitó ünnepélyes szentmisét a világ Rómán kívüli egyházmegyéiben idén december 29-én celebrálják, a zárószertartást pedig jövő december 28-án. Ferenc pápa a csütörtökön közzétett a remény nem okoz csalódást kezdetű latin nyelvű bullával hozta nyilvánosságra a 2025-ös szent év kezdeti és zárási dátumát, valamint megjelölte az egyházi év kiemelt témáit. A pápai dokumentumot szokás szerint a szent év előtti május 9-én az Úrmennybe menetele ünnepe alkalmából tették közzé. A Szent Péter Bazilika előcsarnokában a még zárva tartó Szent Kapunál olvastak fel részleteket a pápai bullából a római bazilikák, a kúria és az öt kontinens egyházmegyei képviseletének jelenlétében. Ferenc pápa és az egyház mintegy 200 tagja hallgatta a bulla felolvasását. A dokumentum szerint a Szent Év központi üzenete a remény lesz, amelynek jeleit a mai emberiségnek a most megélt korban, a mostani világban kell felfedeznie, nem engedve, hogy a rossz és az erőszak győzedelmeskedjen. A remény legfontosabb elemeként Ferenc pápa a békét nevezte meg, melyet ismételten a háború tragédiája süllyesztett el. Az egyházfő a nemzetközi közösség elkötelezettségét szorgalmazta annak érdekében, hogy bátorsággal és kreativitással teret biztosítson a tárgyalásoknak a tartós béke érdekében. Úgy vélte, a világ nem hajlandó emlékezni a múlt tragédiáira. Túlzás arról álmodni, hogy a fegyverek elhallgassanak? Kérdezte. Ferenc pápa kezdeményezte, hogy a fegyvergyártásra költött forrásokból hozzanak létre nemzetközi alapot az éhezés leküzdésére. A reményteli jövő pilléreként nevezte meg a gyermekáldás iránti vágyat, arra szólítva fel az államokat, támogassák a fiatalokat az élet átadásában. Ez ad jövőt minden társadalomnak, áll a pápai bullában. Barsi Balázs Ferences szerzetes és Lackvi János költő kapta idén a Stefanus díjat. Az elismeréseket Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek és Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök a Stefanus alapítvány elnöke adta át a Budapesten. Spányi Antal ismertette, a Stefanus díja Szent István társulat és a Stefanus alapítvány közös kulturális díja, amelyet a Szent István könyvhét ünnepi megnyitóján adnak át irodalmi és teológiai kategóriában. A díjazottak olyan szerzők, akik magyar nyelven megjelent műveikben az egyetemes keresztény európai kultúra értékrendjét közvetítik, mind a teológiai tudományok, mind pedig az irodalmi műfajok területén. A díjat 1993-tól napjainkig 64 ember nyerte el, tette hozzá. Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes a Párbeszéd háza igazgatója laudációjában igazi társteremtőnek nevezte Lackvi Jánost, aki komolyan veszi, amire minden ember hivatott. Megéli magában Isten termékenyítő jelenlétét, elmondta. Az alig felfogható termékenységű író, költő, műfordító 80 könyv, 42 franciából fordított kötet, 10 dráma szerzője, aki szüntelenül publikál offline és online felületeken. Művei 15 nyelvre fordítva fejtik ki hatásukat az irodalomra és más művészeti ágakra is, mondta. Lackvi János az elismerést megköszönve felidézte. Egyetemistaként Lator Lászlótól sajátította el azt a versenyeszményt, amelyet újholdasnak szokás nevezni, és amely szerint egy erős költői szöveg felfelé nyitott, és rejtelmezetten beszél a transzcendensről, hozzátette. Felnőtt megtérőként ő is ezzel a szégyenlősséggel beszélt hitéről. 7 éve azonban Isten új megtérést adott neki, és elkezdett egészen szemérmetlenül beszélni az Isten szeretetéről. Lackvi János megindítónak nevezte, ha a senkire rá nem szoruló Isten tudja használni az ő igazságát, hogy döbbenetes páratlanságát közölje. Tulassai Tivadar orvos professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Barsi Balást méltatva kiemelte. Életműve úgy része a magyar keresztény kultúrának, hogy munkássága európai dimenziójú, az európai szellemi életbe is beépül. Teológusként nem csak a hittudomány mélységeit ismeri és tudja szuggesztíven átadni, hanem igazi tanárember, generációk nevelője, aki soha nem szűnő lelkesedésével vonza magához diákjait, hangzott el. Emellett Barsi Balázs az egyházzene és a katolikus liturgia évezredes értékeinek megőrzője és a magyar egyházzene saját hagyományaira támaszkodó egyik megújítója, aki vallja, hogy az ősi Gregorián elsősorban nem zene, hanem a lélek bőségéből fakadó imádság, válasz a szeretetét kinyilatkoztató Istennek. Legtöbben mégis prédikátorként ismerik, prédikációi sok embernek jelentenek lelki támaszt, és sokan vannak, akik minden napot Barsi Balázs elmélkedésével kezdenek és fejeznek be, mondta Tulassai Tivadar. Barsi Balázs megköszönve a díjat arról beszélt, a köszönöm szó, amelyet olyan gyakran használunk, valójában minden ember életében beteljesülésre vár. Sokszor imádságunkat is megrontja, hogy miközben túl sokszor mondjuk ki, valójában nem engedjük a köszönöm szó mélyén szunnyadó vulkánt kitörni, fogalmazott. Kiemelte, ez a szó akkor valósulhat meg teljesen, amikor majd színről színre látjuk a Teremtőt, akkor azonban meg is szűnik, átadva helyét egy másik, a szeretet szónak. A 30. pünkösdi Szent Erzsébet ünnepet tartják meg Sárospatakon idén. A programsorozat szombaton kezdődik és hétfőig tart. Május 20-án lesz az egyházmegyei minisztráns találkozó, melynek keretében 11 órától szentmisét mutat be Ternyák Csaba egriesek, majd körmenet következik a Szent Erzsébet erekjével. Pünkösd vasárnap 18 órától a Várkápolnában lesz szentmise. A felújított apci Szent István király templomot május 30-án 16 órai kezdettel ünnepélyes szentmise keretében áldja meg Ternyák Csaba egriesek. Mindenkit szeretettel várnak. Ozsvári Csaba ötvös művész alkotásaiból nyílt kiállítás a Sárospataki Szent Erzsébet házban. A 2009-ben elhunyt művész életét átjárja a szakralitás, amely az általa készített tárgyakon keresztül is átsugárzik. Az új ideiglenes kiállításról főtisztelendő Bereckei Miklós plébánost, a Szent Erzsébet ház igazgatóját hallják.
Itt az egyházi gyűjteménynek vannak állandó kiállításai, és évente általában két kiállítást rendezünk, amely változó. Próbáljuk előkészíteni mindig helyben, tehát helyben élő művészeket meghívni, bemutatni, illetve olyan művészeket, akiknek az élete is üzen felénk. Ezek közé tartozik Ozsvári Csaba ötvös művész is, aki munkájával, műveivel és egész életével üzen felénk. Még elődöm idejében dr. Szabó Irén is felvetette már, szerette volna ezt a kiállítást megrendezni, előkészíteni, különböző okokból nem történhetett, és hála Istennek és minden közreműködőnek, hogy mára ez megvalósulhatott. Egy olyan keresztény művészt ismerhetünk meg benne, aki egész életében szakrális tárgyakat készített, és ahogy afelől hallhattunk, Rómától kezdve magyar püspökségek, érsekségek, templomok használják az ő liturgikus eszközeit. Hát magam is, ahogy készültünk a kiállításra, hogy próbáltam ismerkedni az életével. És arra jutottam, hogy Jóisten mindenkit meghív, hogy valami nagyot alkosson. Természetesen ebben vannak kiemelkedő személyiségek, de valójában minden embernek egy művet kell létrehoznia, amely Istent tárja föl, az ő rólunk való elgondolását, az Isten gyönyörűségét, és a vele való együtt létezésünknek a szépségét. Zsváry Csaba élete mutatja, hogy Istenben harmóniába kerülhet a család, személyes életünk, a munkánk, a hivatásunk. Mindezek egymást erősítik, és boldoggá teszik az életünket, és kiteljesítik azt. Én ezt szeretném úgy üzenni mindenki felé, hogy a maga világában, a maga Istentől elgondolt helyén igyekezzünk megélni azt, amire Jóisten elhívott bennünket. Ez nem lehetetlen az ember számára. De hogy a kiállításnak egy másik része mutatja az eukarisztis és a házasság kapcsolata, hogy ennek a megéléséhez szükség van egy élő, eleven kapcsolatra, közösségre Jézus Krisztussal. Az ő evangéliuma, az ő igéje által és valóságos jelenléte révén. És ebben, ha egymást tudjuk segíteni, erősíteni, akkor ebből biztos, hogy mindnyájunk számára egy örvendező és áldott élet forrásozik.
Az EGRI Hittudományi Főiskola képzéseire május 15-ig lehet jelentkezni. Az EGRI Hittudományi Főiskolán a 2024-25-ös tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 év és hittanári szakon 4+1 év levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az intézmény saját jelentkezési lapján kell jelentkezni 2024. május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusoknak a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható. A kántor alapszakot az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2024-ben is elindítja. A jelentkezési határidőt május 20-áig meghosszabbították. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására, énekben, zenében felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra. A 2024. szeptemberében induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével 2024. május 20-áig lehet jelentkezni. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az EGRI Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálhatják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu oldalon, másrészt pedig a szentistvánradio.hu oldalon. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Grunda János és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
tegnapot érzem, és a hangot hallom az ében, mit akar tőlem az ébrenlét.
Be a Talent. Négy sztár a nappalitból. A globális tehetségkutató megérkezett Magyarországra.
A régió sportja.
A női kézilabda válogatott sikere után újabb sportágban vívhatják ki a magyar nemzeti csapatok az olimpiai részvételt Debrecenben. 22 klub adta be licensz kérelmét a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság következő idényére. Véget ért a szezon a Miskolci Jégvirág Korcsolya klubnál. A Kazincbarcikai Vegyi Sport Egyesület súlyemelő szakosztálya a napokban ünnepelte 50. évfordulóját. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A női kézilabda válogatott sikere után újabb sportágban vívhatják ki a magyar nemzeti csapatok az olimpiai részvételt Debrecenben, hiszen május 16-a és 19-e között a Kossuth téren felállított arénában küzd meg egymással a 3x3-as kosárlabda világelit az ötkarikás indulásért. 2021 után második alkalommal rendezhet olimpiai kvalifikációs tornát a kosárlabda 3x3-as szakágában. 22 klub adta be licensz kérelmét a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság 2024-25-ös idényére. Kvaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallják.
Érdekes volt ugye a licenszkérelem, hiszen a jelenlegi megyei első osztályú egyesületek közül mindenki beadta az amatőr licenszet, sőt, ugye volt négy olyan egyesületünk, a Mándok, a Máté Szalka, a Kálósemjén és az Újfehértó, aki NB3-ra is beadta a licenszét. Tehát amennyivel úgy végeznek a mostani szezon végén, akkor ez a négy egyesület közül, aki a legelőbb végez, ő jogosult lesz arra, hogy az NB3-ba játszon egy osztályozót, és a megyei első osztályhoz pedig a megyei első osztályú, jelenleg megyei első osztályú klubok mellett 6 megye másodosztályú klub is beadta a licenszet, viszont a Pannonia ZRT csoportból nem volt olyan egyesület, aki beadta, illetve volt egy egyesület, de ugye neki nem tudtuk elfogadni, hiszen rendkívül hiányos volt az amatőr licenszük, tehát egészen biztos, hogy a Pannonia ZRT-ből nem lesz 2024 őszén megyei első osztályú csapat. A másik két csoportból egyaránt az első 3-3 helyen álló, jelenleg is a dobogón álló csapatok egyaránt beadták a licenszet. Három fület kell kitölteni az IFA rendszeren keresztül. Egy óra alatt meg lehet ezt az amatőr licensz füleket kitölteni. Van egy gazdasági fül, egy körülbelül gazdasági tervet kell ugye nekik prezentálni. Be kell nyújtaniuk azt, amit a NAV felé beszoktak nyújtani az év elején, az előző évi adóbevallást, a különböző edzői végzettségeket, a felnőtt edzőnek, illetve az utánpótlás edzőnek legalább a minimum edzői végzettséget fel kell tudni tölteni, illetve értelemszerűen az első oldal az arról szól, az egyesületek fő adatai, valamint a kapcsolattartó kitöltése, tehát mondom, egy óra alatt meg lehet ezt az egészet tenni.
Véget ért a szezon a Miskolci Jégvirág Korcsolya klubnál. Az idényt Huszár Diana edző értékeli.
Ezzel a programmal először Brünóban voltunk még az előző év végén. A következő versenyünk az pedig a Budapest Kupa volt január 20-án kezdődött. Ez egy nagy nemzetközi verseny volt. Egy Challenger bajnokság, egy pontszerző a nagy isú kategóriás csapatoknak. És ezen a versenyen indultunk, és nagyon szép eredményeket értünk el. A nemzetközi színekben mind a két csapatunk második lett. És ugyanez a verseny volt idén az országos bajnokság is, ahol a országos szinten a nagyobbik csapatunk első lett, a kicsi pedig második. Ahhoz, hogy most itt tartsunk, és a szezon utolsó versenyét ugye Drenzában rendezték, amin mi indultunk, és ezen a versenyen is nagyon szépen szerepeltek a lányaink, ott a nagyobbik csapatunk második lett, a kisebbik viszont nagyobb kategóriába indult, és a kicsi apró rontások ellenére is a nyolcadik helyre sikerült besorolni, és mindez az kellett, hogy a szülői támogatás és a szülői hátszer nagyon erős legyen, mert nagyon sokat kivett a családokból is, gyerekekből is ez a szezon, viszont nagyon össze is kovácsolta, és nagyon összetartóvá tette ez, hogy folyamatosan olyanok voltak a hétvégék, mint egy erős összetartás, hogy hétvégente ugye átjártunk Sátoralja új helyre edzeni, és kellett hozzá gyerek, szülő, edző, ebben a háromszögben dolgoztunk, és ezzel sikerült ezeket a szép eredményeket összehozni. Van egy technikai követelmény, amire építkeznek a programok, ezen mi nem tudunk változtatni. Ezen kívül, hogy a csapatok milyen kategóriában indulnak, az meghatározza azt, hogy milyen erősségű programot kell megépíteni. És ebben az erősségű szintben, amiben mi dolgozunk, én mindig merek egy nagyot álmodni, és addig hajtom a lányokat, amíg ez össze nem jön. Hát nagyon jól tudunk együtt dolgozni csapatban, gyerekekkel, segédedzőkkel, edzőkkel, és mindig arra törekszünk, hogy amit kitalálunk nagy álmot, azt közösen meg tudjuk valósítani. Kevés jégidővel dolgozunk, relatív sok száraz edzéssel, és próbálom mentálisan is a csapatot a helyére tenni azzal, hogy amikor lejövünk edzésre, amennyi jegünk van, amennyi edzésünk van, azon maximálisan mindenkinek ide kell összpontosítani. Tehát nem tudunk elgondolkodni azon, hogy mi lesz az iskolába, a kicsiknél mi volt az ebéd, el kell teljesen vonatkoztatni, ide kell koncentrálni abban az 50 perc, 1 óra, másfél, 2 órában, mert hogy muszáj abban az időintervallumban haladnunk és csinálni, és nagyon oda tudnak koncentrálni a gyerekek fejben, és ezért tudunk ennyire jól haladni velük. A drezdai verseny volt egy számunkra is meglepetés a helyezése, hiszen ilyenkor, amikor elmegyünk egy versenyre, soha nem tudjuk, hogy milyen csapatokkal leszünk igazából összerakva, összesorsolva, és ott a 11 csapatból másodiknak futott a csapatunk, ami relatív elől van. Tehát ha aki a végén fut egy mezőnybe, azt már egy kicsit máshogyan értékelik, mint aki elől. És nagyon elől futott a csapatunk, és rögtön az első 5 helyen a 4, akik körülöttünk voltak, azok olyan felnőttek voltak, mint én. És ezek a lányok tinédzserek, plusz van benne egy 10 éves gyerekünk, aki még egy kislány, és ezzel is sikerült a második helyre feljutni, tehát ez volt szerintem a legnagyobb dolog, amit így most ebben a szezonban így el tudtunk érni. És akkor így ezen felbuzdulva úgy döntöttünk, hogy építünk jövőre egy junior csapatot, hogy így azt gondoljuk, hogy megpróbáljuk megállni a helyünket ebbe a még nagyobb, még komolyabb kategóriában is. Ez a Mixed Age kategória, ez egy nagyon beugratós kategória, mert azért Mixed Age a kategória, mert 0-tól 100 éves korig bármilyen korosztályú versenyzők kocsászhat benne, de átlagosan azért ilyen tinédzserekből állnak össze a csapatok, és ez most mindannyiunknak egy nagyon nagy meglepetés volt, hogy azért itt erősen felnőtt csapatok ellen indultak a lányok. A csapatokkal alapvetően 3 verseny van mindig kitűzve az évben célul. Lehetne ez több, viszont mivel nekünk relatív kevés az edzési időnk, így hagyni kell arra időt, hogy a versenyek között, ha hazahozunk egy bármilyen pontot és látjuk a protokollt, akkor a javításra is legyen időnk. Tehát nem tudunk elmenni minden hétvégén versenyezni, mert akkor nem lesz a javításra idő. Úgyhogy mi általánosságban három versenyt szoktunk kitűzni, kettő nemzetközit, egyet itthon, ez a Budapest Kupa, ami itthon van. Ezen felül van az országos bajnoksága, amin természetesen el kell indulni, valamint idén, novemberben már lesz egy válogató verseny, egy tesztverseny, amit külföldi panellal kíván megrendezni a Magyarországos Korcsolyázó Szövetség, és azon már szeretnénk részt venni. Úgyhogy jövőre így az öt versenyt próbáljuk meg belőni célni.
A Kazincbarcikai Vegy és Sport Egyesület súlyemelő szakosztálya a napokban ünnepelte alakulásának 50. évfordulóját.
Egyébként megtekintem azt, hogy a világ legcsodálatosabb érzése az ember feláll a dobogóra, és hallgatja a himnuszt, amikor neki járt fel. Ettől szebb dolog nincsen. Illetve van, akkor, amikor olyan ember áll fel, aki a tanítványod, és ő áll fel a dobogó legfelső fokára, és neki játszák a himnuszt. Hiszen abban benne van a ő munkája, az edző munkája, a közösség munkája, mindenkinek benne van a munkája, és ez egy csodálatos érzés ezt hallani és átélni. Rengeteg élmény van 50 év alatt, hihetetlen, könyvet lehetne írni belőle. Így hálás vagyok a sorsnak, hogy súlyemelő lehettem, hiszen ennek köszönhetem a egészségemet, ennek köszönhetem azt, hogy bejártam a világot, és igazából nem büszkélkedni akarok, én az első edzésem. Ott voltam, és a mai napig is itt vagyok. Lokálpatrióta lévén. Igazából nekünk nem volt soha botrányunk, dopingügyünk. Az viszont vérzik a szívem, ha arra gondolok, hogy 10 súlycsoportból csináltak 5 súlycsoportot a fiúknál és a hölgyeknél is, és nyilván létszámot is visszavették. Ez nagyban befolyásolja a súlyemelés jövőjét, de én bízom benne, hogy a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség hamarosan át fogja ezt értékelni, és fogja emelni a versenyzők létszámát is, már a következő olimpiára, nem a Párizsról beszélek, utána való olimpiára, akár a létszámot is, illetve a súlycsoportokat is vissza fogja bővíteni. Nagyon bízom benne.
Szitka Pétert, Kazincbarcika polgármesterét hallják.
A legmeghatározóbb sportág a városunkban, hiszen nemzeti sportvárosként pont a köszöntő beszédben emeltem ki, hogy az nagyban köszönhető gyakorlatilag a 90-es évek derekátnak előtti és utáni évtizedeknek, amiben azt gondolom, hogy maga a súlyemelés egy markáns szerepet kapott, és itt a jelenlévők is csak megerősítik a nosztalgikus eseményekkel, sporteseményekkel, amelyek egyébként színesítették már akkor is a város sportéletét, és ami a számomra szíved gyönyörködtető az az, hogy itt meglett sportemberek még mindig a jövőben látják azt, hogy ez kiteljesedhet még szebb és még jobb jövő elé gyakorlatilag a súlyemelés, ami egyébként az utánpótlásnak a felvirágoztatását és magának a súlyemelő szakasztálynak egy újabb 50 évét fogja jelenteni Kazincbarcikán. Sokat változott maga a sport, sokat változott magának a sportákhoz való hozzáállás a fiataloknak, gyakorlatilag maga a rendezvényeknek a lebonyolítása, magának a sportkultúrának az elmúlt évtizedei, az gyakorlatilag, aki ezt figyelemmel kíséri, látja, hogy sokat változott, és ezekhez a kihívásokhoz azt gondolom, hogy a jelenlegi sportszakemberek itt Kazincbarcikán is igyekeznek idomulni, és azokkal a kihívásokkal megküzdködni, és ugye legyőzni ezeket, ami azt jelenti, hogy magához a sportágnak a szeretetét és ehhez való hozzáállást a fiataloknál minél népszerűbbé tenni. Én azt gondolom, hogy ebben az itt lévő sportembereknek sok-sok eredménye lesz az elkövetkezendő években is. Nekünk azt gondolom, hogy az a feltétel, ami egyébként magának a szakosztálynak is a feltétele, hogy egy olyan helyszín legyen, ahol magát a sport eseményeket, magát az edzéseket le tudják bonyolítani. Ebben én azt gondolom, hogy markánsat léptünk azzal előre, hogy most már egy saját otthona van gyakorlatilag a súlyemelő szakosztálynak, amiben egyébként az elkövetkezendő időszakban remélem, hogy kisebb sportesemények is lebonyolíthatók lesznek, ezáltal egyébként emelve gyakorlatilag Kazincbarcikán ennek a sportágnak a népszerűségét, és azt gondolom, hogy a korábbi fényét is.
Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.
Annyi minden történt már, hogy a szíten épp elfér. Annyi minden vár még ránk, csak gyere, ha intett ér. De közel a kéz, és közel a vár, kavarodás, ami utazás.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.